Szia, kedves Szertár Podcast hallgató! Rengeteg témával és vendéggel jövök ma. 6 rövidebb interjút hallasz most, és reményeim szerint legalább ennyit jövő héten is. Méghozzá azért, mert jövő szerdán, szeptember 16-án lesz délután 5 órától a világ legnagyobb tudománykommunikációs versenyének, a FameLab-nek a magyarországi döntője. A szervezőkkel, tehát a Magyar Tudományos Akadémiával és a British Council-lel azt találtuk ki, hogy 2 Szertár Podcast adásra bontva már addig is bemutatjuk a 13 versenyzőt. A helyszínen egyébként mindenkinek 3-3 perce lesz arra, hogy előadjon valamilyen tudományos koncepciót, és ettől a zsűri és a közönség ovációban törjön ki. A közönséget most úgy ért, hogy online tolunk egy profi közvetítést, tehát nyugén nem valamelyik susmorgó embernek a kezében lesz majd egy mobil, hanem igyekszünk megteremteni a feltételeit annak, hogy otthonról rákatod le élményszerűen a körmeidet a kedvencednek szorítva. Ezt már csak azért is mondom, mert nem csak a zsűri dönt arról, hogy ki mehet magyar színekben a nemzetközi döntőre, vagyis a zsűri arról dönt, de lesz egy közönségdíj is. A szavazatot majd nyilván virtuálisan adhatod le. Ennél pontosabb részleteket majd a jövő heti adásban hallhatsz majd, mert hogy vannak és még közbejöhetnek képlékeny elemek a járványügyi szabályok függvényében. A csapat minden esetre szuper, a mesterkurzuson már találkoztam velük pár hete, az biztos, hogy én már nagyon várom a döntőt. A csapatnál elég erős volt az életkori szórás, és hát van, akinél éreztem, hogy oké, boomer vagyok. Meg azt is, hogy te jó ég, én mennyit fogtam fel a világból középiskolásként, vagyis hogy mennyit nem. A mai listán nem életkor szerint megyek végig, de kezdjük a legfiatalabbal. Vagy olyan városi tévésen azt is mondhatnám, hogy könnyed összeállításunkban Ecsedi Boglárka következik. A hajdúböszörményi Bocskai István gimnázium nebulója fiatalkora ellenére jutott be a Magyarországon immár 3. éve megrendezésre kerülő rangos nemzetközi tudománykommunikációs megmérettetésre. Zsíros László Róbert riportja következik itt, a Szertár Podcast 188. adásában.
Bogi vagyok, középiskolás diák per AI kutató.
Na és mit csinál egy középiskolás diák a mesterséges intelligenciával? Ilyenkor még bulizni kéne, meg nem tudom, mindenféle diák dolgokat csinálni, nem?
2 projektem van jelenleg. Az egyik az egy visszaáramlások detektálásával foglalkozó kutatás, amelyben neurális hálókat használok kép felismerésre. És a másik projektem az pedig egy orvos diagnosztikai projekt, ahol tumorokat detektálunk szintén képelemzéses módszerekkel. Ebben a kutatásban ezen a nyáron vettem részt, és erről fogok beszélni a FameLab-en.
Jó, azért egy kis háttérinfót szeretnék megosztani a hallgatókkal, hogy egy elég komoly dilemma volt, hogy te bekerülhesse egyáltalán a FameLab-re, ugyanis az volt a feltétel, hogy 18. életévet be kellett tölteni, viszont azon ment a dilemma, hogy már a jelentkezéskor, vagy majd a döntőre kerüléskor legyen ez, vagy valami hasonló volt, és te éppen betöltötted a 18-at, szóval megfelelsz, de a középiskola az egy kicsit, hát nem is tudom, gondolkodásra késztette a zsűrit, hogy akkor mit kezdjünk veled, viszont a témáid alapján mindenképpen azt mondtuk, hogy persze, gyere, viszont kibontanád egy kicsit úgy, hogy mondjuk a boomerek is megértsék, hogy mivel foglalkozol, ez a visszaáramlásokra fejlesztett neurális hálók, ez ebben túl sok idegen szó volt így hirtelen.
Hát a visszaáramlások azok egy ilyen, az egy veszélyes természeti jelenség, amely tengerpartok mentén alakul ki, és hát tulajdonképpen ez egy áramlás, ami elég erős ahhoz, hogy be tudja rántani a fürdőzőket a mélyvízbe, és elég nehéz őket felismerni, illetve nehéz visszakerülni a partra.
Ez minket miért érdekeljen? Itt vagyunk, ráadásul le vannak zárva az országhatárok, senki nem tud elmenni a tengerpartra, nekünk nincs ilyen, úgyhogy nem is kell neked ezzel foglalkozni.
Hát igen, lehet, hogy 2020-ban elég biztonságban érezhetjük magunkat, de igazából az utazási trendek azt mutatják, hogy évről évre, hát igen, kivéve ezt az évet, egyre többen utaznak külföldre, egyre többen jutnak el tengerparti országokba, tengerpartokra akár mondjuk nyaralni, és azért, mert nálunk nincs ilyen, ezért még kevésbé vagyunk ismerősek ezzel a veszéllyel szemben.
De ezt hogy kell elképzelni? Úszom a tengerben, vagy ott labdázom a part mellett, és nagyon élvezem az életet, aztán egyszer csak, mint valami akciófilmben elragad egy, vagy mégis inkább egy horrorban elragad egy áramlat, aztán lehúz a mélybe, és ott mindenféle szörnyek martalékává válok.
Hát igen, ugye az a trükkös ebben az áramlatban, hogy nem kell hozzá vihar, meg rossz idő, hanem egy teljesen napos napon is előfordulhatnak. Hát annyit lehet esetleg látni, hogy kevés, tehát ahol ilyen habos hullámok vannak, ott közöttük esetleg van egy ilyen sötétebb sáv a vízben, viszont nem mindig olyan egyértelmű, hogy hol és mennyire erős ez az áramlat, úgyhogy ha valaki belekerül, akkor könnyen csak annyit vehet észre, hogy egyre távolodik a parttól, és mindenki egyre kisebb a parton.
És miért foglalkozol ezzel a témával? Egy sikeres Rip Current visszaáramlás túlélő vagy? Valakid sajnos ott maradt, és ez motivált, hogy másokat mentsél meg, vagy hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a témával?
Úgyhogy tavaly nyáron 2 hónapot töltöttem a Santa Cruz-i Kaliforniai Egyetemen, ahol egy kutatóprogramban vettem részt, kifejezetten középiskolások számára egyébként. És amikor kimentem, akkor ott volt ez egy ilyen téma, ott találkoztam ezzel a jelenséggel, és igazából engem egy kicsit úgy megrémített az, vagy úgy megérintett az, hogy ott van mindenhol kirakva a tengerparton ez a jelenség, és én pedig semmit nem tudtam róla korábban. És arra gondoltam, hogy hasznos lenne, hogyha minél több embernek ezt a tudomására hoznánk.
Ezzel szerintem mindenki így van, hogy észrevesz egy figyelmeztető táblát, hogy vigyázzat Rip Current, és akkor gyorsan fejleszt rá valami mesterséges intelligencia alapú felismerő rendszert, amivel aztán emberéleteket menthet meg. Jó, erre nem kell feltétlenül reagálni, de akkor nézzük mondjuk a másik témát, amivel foglalkozol, ez a képfelismeréses orvosi diagnosztikában használható megoldás rendszer.
Itt igazából, amiben én konkrétan részt vettem, az egy ilyen kép analizáló algoritmusnak a fejlesztése volt, és erre azért volt szükség, vagy hát az volt a cél, hogy a csapatnak a már meglévő algoritmusát fejlesszem, illetve validáljam olyan módon, hogy ez a ilyen nemzetközi standard előírásokhoz alkalmazkodjon. És ez a kutatás ugye arról szól, hogy orvosi képeken, tehát ilyen 3D-s PET-CT, PET-MRI, stb. Képeken próbálnak detektálni tumorokat, illetve nem csak detektálni, hanem különböző olyan jellegzetességeiket is megjósolni, vagy felismerni, amiket egyébként az orvosok mondjuk biopsziával érnek el. És olyan megoldást próbálnak fejleszteni, ami nem igényel biopsziát, tehát ilyen invazív beavatkozásokat.
És erről is olvastál, és elkezdett érdekelni a téma, vagy ehhez hogy kerültél közel?
Úgyhogy a visszaáramlásos projektemmel első díjat nyertem a 29. Tudományos és Innovációs Tehetségkutató versenyen, és ott találkoztam a mentorommal, akivel elég sok közös témánk volt, képelemzés, mesterséges intelligencia, stb. És hamar rájöttünk, hogy tök jól együtt tudnánk dolgozni, úgyhogy neki köszönhetem ezt a lehetőséget.
Mik a, hát mondanám, hogy a távlati terveid, de hát végül is neked még minden távlati terv, így a karrier még előtted áll. Hogyan képzeled el a jövődet, hol szeretnéd folytatni?
Computer science szakon szeretnék tanulni, ezt most már sikerült így körvonalazni, és szeretnék külföldre menni az alapképzésre, és hát utána nem tudom, ilyen szabad elektrom módjára majd csak kikötök valahol.
Jó, hát meglátjuk, és sok sikert neked ehhez. Nem tudom, hogy melyik témáról szeretnél majd a döntőben beszélni. Ha szeretnél bármit spoilerezni, akkor ezt most nyugodtan megteheted, de azért hagyjunk valamit majd a hallgatóknak is, hogy ott élőben lássák.
Így van, így van. Hát ugye említettem, hogy a tumor detektálásos projektről fogok beszélni, úgyhogy csak ennyit szeretnék így előzetesen mondani.
Folytassuk Techvonalon. Gergely Dávid következik, a Formlabs Magyarország munkatársa.
Dávid vagyok, fogakat és függönyakasztókat nyomtatok.
Hát ezek elég nehezen jönnek egymáshoz szerintem így egy hétköznapi embernek.
Igen, de pont egy olyan nyomtatóval foglalkozom, aminek az az egyik erőssége, hogy rengeteg különböző anyagot tud nyomtatni, és így rengeteg különböző alkalmazásra lehet őket használni.
Hát a 3D nyomtatás az néhány éve eszméletlenül betört itt a piacra, meg a házi bütykölők, hekkelgetők és nem tudom, barkácsolóknak az eszköztárát ez elég jelentősen bővítette, de te azért ennél egy fokkal profibb szinten alkalmazod ezeket a megoldásokat. Ezeket az additív gyártás technológiai eljárásokat, jól mondom?
Igen, pontosan. Mi egy olyan terméket fejlesztünk, egy olyan nyomtatót, ami pont ennek a hobbista kategóriának így a legteteje, azt mondhatom azért.
Tehát te egy profi hobbista vagy akkor?
Pontosan, ez egy nagyon jó megfogalmazás. És ennek a nyomtatónak tényleg az egyik erőssége, hogy folyamatosan fejlesztünk hozzá anyagokat is, amit nagyon könnyen lehet a nyomtatóban cserélni, és ezért ha egyik nap fogakat kell nyomtatnom, illetve fogpótlásra alkalmas anyagokat, a következő nap viszont olyat, ami nagyon szépen mutat a vitrínben, akkor ezt azonnal ki tudom cserélni, és már mehet is. És nagyon szép részleg azzal a dolgokat tudok csinálni, mert amiről te beszélsz, ezek a hobbista gépek, ezek általában ilyen egy fúvolkán keresztül nyomják az anyagot, amilyen viszont egy folyékony gyanta van az alján, és arra rávilágítok egy lézerrel, és ezért a lézert nagyon szépen tudom irányítani, és így nagyon szép részlet azzal a dolgokat tudok csinálni.
Várjál, akkor kezdem érteni azt a kapcsolatot a fogak és a te munkád között. Nem azt csinálják a fogorvosok is, hogy amikor tömést csinálnak? Abszolút nem tudom, tehát akkor mondhatod, hogy ez hülyeség, de akkor is azért világítanak be, vagy ez nem is lézer, amivel világítanak? Várjál, itt most nagyon belebonyolultam a dolgokba, de mintha az a kötést szolgálná az a fény, amivel ott...
Az a kötés, igen, amúgy a kémiája az ugyanaz, valamiért, de ők nem lézert használnak, hanem UV-fényt, mert egy
tényleg.
Van, ami UV-fény hatására köt, de a mi nyomtatónk is ezt csinálja, tehát hogy nekünk pontosan egy UV-lézerünk van, tehát hogy nem is látod, hogy hová mutat éppen a fénye, de ez az UV-fény hatására kötő anyagot használunk mi is. Tehát, hogy igazából nagyon pontosan eltaláltad, hogy a kémiai része az tökéletesen megegyezik.
De akkor, amit mondtál, hogy fogakat nyomtatsz, akkor ezek szerint majd munkanélkülévé válnak a fogtechnikusok, mert hogy nem kell már csiszolgatni?
A fogtechnikusok fogják használni a nyomtatónkat. Tehát, hogy pont az, hogy a fogászatok veszik meg a nyomtatót, és ők nyomtatják a fogakat. Tehát, hogy nem én nyomtatom őket, én kifejlesztettem az anyagot.
Na de akkor munkanélkülivé válnak, mert a fogorvos egyszerűen leveszi a mintát, vagy nem tudom, 3D-szkennerrel megnézi, hogy mi az, ami hiányzik ott, vagy mit kéne, nyom egy entert, aztán azonnal be is tudja ültetni a páciensbe. Tehát...
De szerencsére ezt a fogászok nem akarják annyira megcsinálni, hanem ők csak kiadják a fogtechnikusnak ugyanúgy, aki ugyanott marad. Tehát, hogy legalábbis egyelőre ez a tendencia. Inkább arról van szó, hogy ő többet tud megcsinálni egy nap. Tehát, hogy nem mondjuk 3 fogat tud megcsinálni egy technikus egy nap, vagy a dolgozni, hanem mondjuk 20.
De ez gyorsabb? Tehát amiket láttam eddig 3D nyomtatókat, nyilván ez nem a pro hobbi kategória, mint amit te képviselsz, hanem annál sokkal, de sokkal lejjebb, és azért elég tetű lassan mászkálnak azok a fejek oda-vissza, és építik fel a különböző eszközöket.
Egyik dolog az, hogy gyorsabb, a másik dolog az, hogy nagyon kevés az időkülönbség, hogyha egy valamit nyomtatok, vagy hogyha a teljes építési felületet megtöltöm dolgokkal. Van azért, tehát hogy lassabb lesz, de nem annyival lesz lassabb. Tehát, hogyha kinyomtatok egy fogsort, vagy egy ilyen ideglenes koronatömést, amit most elkezdtek csinálni, akkor az telik néhány órába, de ha kinyomtatok 20-at, akkor az csak mondjuk kétszer néhány órába.
Jó, de azok az anyagok, amiket ilyenkor használtok, az mennyire kompatibilis mondjuk az emberi szervezettel? Tehát gondolom azért a fogtechnikusoknak, meg akár más protézis gyártóknak azért megvan egy elég hosszú tapasztalata arra, hogy miket lehet beültetni egy emberbe, meg miket nem. Ehhez képest az, amit ti használtok, az micsoda, vagy mennyire kompatibilis?
Pont erről van szó, és erről is fogok majd a fémleben beszélni, hogy léteznek olyan anyagok, olyan nyomtatható anyagok, amik biokompatibilisek, az azt jelenti, hogy erre vannak különböző ilyen nagyon szigorúan meghozott szabályrendszerek, amiknek meg kell felelni, hogy megkapd ezt a minősítést. Ez azt jelenti, hogy ezek bekerülhetnek a szervezetedbe bizonyos ideig, van, ami kicsi ideig, van, ami közepes, van, ami hosszú ideig, és hogyha ezek benn vannak a szervezetedben, akkor azzal te már előtte bizonyítottad, hogy ezek nem engednek ki magukból káros anyagokat, és nem okoznak például allergiás reakciókat. Tehát, hogy nekünk most jelenleg olyan anyagunk van, és erről is fogok beszélni, amik alkalmasak sebészeti támaszokra. Ezek a sebészeti támaszok, ezek olyanok, hogy a nyílt sebre például rákerülhet néhány órára. Addig bizonyítottan nem okoz semmilyen károsodást.
De ezt a támaszt, ezt hogy kell elképzelni? Tehát mi az, ami a sebész támasztja, hogy ne essen össze pár óra műtét közben, vagy hogy kell ezt elképzelni?
A sebészeti támasz az egy segédeszköz igazából, ami arról szól, hogy megtervezed a páciensre specifikusan, kinyomtatod, és utána a műtét során, a beavatkozás során a tökéletesen ráillik az éppen adott, vagy a fogára, vagy a térdére, vagy éppen a gerincére, és az a sebészeknek segít abban, hogy ne végezzenek extra munkát. Tehát, hogyha például le kell valamit vágni, hogyha valahova egy demetszést kell ejteni, akkor meg irányítja a sebészeket, hogy tökéletesen pontosan azt csinálják, amire szükség van, és ne ezáltal gyorsabbak és kevesebb fölösleges bemetszéssel járnak a műtétek.
Ha tehát gyorsabb is a beavatkozás, és precízebb aztán a felépülést is.
Igen.
Javítja, hogy kevesebb metszés van. Na, ez szuper, de mi kell ahhoz, hogy ilyeneket csináljon az ember? Mi neked az előképzettséged ehhez?
Én a képzettségem szerint vegyészmérnöknek tanultam, illetve bionikát végeztem, és dolgoztam folyamatmérnökként 3D nyomtatókkal Hollandiában, ami azt jelenti, hogy fejlesztettem, hogy hogyan is működjön pont az egész procedúra. Most pedig Magyarországon inkább a szoftveres részével foglalkozom, hogy a felhasználóknak jobb legyen, és minél egyszerűbb legyen a nyomtatót irányítani. Ne is kelljen hozzáérteni, csak tudják, hogy ők mit szeretnének megcsinálni, és a nyomtató pedig végezze el az összes többit.
Kimondtál itt menet közben egy olyan kulcsszót, vagy olyan varázsszót, ami egész biztos, hogy amikor így bemutatkozol, akkor sokan rá szoktak kérdezni, hogy mi a frász az a bionika. Lehet hallani sok helyen, nagyon futurisztikusan hangzik, de mivel foglalkozik egy bionikus?
Én nem is nagyon tudom, hogy mivel foglalkozik egy bionikus, mert soha nem dolgoztam bionika területen, de hogy mivel foglalkozna, vagy mit tanultunk, az így igazából egy határterülete a biológiának, a számítástechnikának és a mérnöki tudományoknak. Tehát, hogy nagyon próbálja, hogy ilyen multidisziplinális környezetbe tanuljon az ember, és ezáltal új ötletei meg olyan területeken tudjon elhelyezkedni, ahol az igazi innováció folyik.
A bionika, tudom, hogy egy egész adást is megérne, de most csak két mini interjúra korlátozódik. Az előző telefonos vendég Gergely Dávid volt, a következő pedig Sánta Anna lesz. Ha van átfedés, az csak az ismétléses tudás elmélyítés miatt van.
Sánta Anna vagyok, és fehérje molekula kirakóst szoktam játszani úgy munkaként, amúgy rajzolni is szeretek.
Hol kirakózol fehérjékkel, és hol rajzolgatsz, vagy ez a kettő nem függ össze?
A Pázmány ITK-n tanulok, tehát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek az információs technológia karán. Ott kezdtem bionikával, mert még nem tudtam eldönteni, hogy informatikával szeretnék-e, vagy biológiával. Tovább mentem orvosi biotechnológiára, mert akkor úgy gondoltam, hogy én eldöntöttem, hogy biológiával szeretnék, most pedig biológia PhD-n vagyok, ahol megint számítógépes munkát végzek, szóval körbeért az egész.
Hát ez általában úgy szokott lenni, nem, hogy valamikor középiskola környékén az ember beleszeret a biológiába, hogy minden élés mozog és zöld, és ki lehet menni a természetbe, aztán valahol kiköt egy laborban és számítógép képernyők előtt. Nálad nem így volt?
Igen, így volt, meg hogy amikor rájöttem arra, hogy ez elég reménytelen dolog, hogy az ember fejben számolja az ilyesmiket, és tényleg ma már bioinformatika nélkül lehetetlen boldogulni.
És a fémlebre milyen témával készülsz? Mert azért ez egy elég széles terület, amivel foglalkozol.
Én idegsejtem belüli fehérjékkel foglalkozom, és arról szeretnék mesélni, hogy szóval az olyan elsőre talán kicsit ilyen túl kicsinek és túl speciálisnak tűnhet, hogy én egy-egy fehérjét vizsgálok csak, és már sokszor megkérdezték, hogy mire jó. Én szeretném azért bemutatni, hogy van értelme.
És hogyan lehet ezt bemutatni? Mert azért a legtöbb embernek szerintem, akinek nincsen biológiai előképzettsége, azt mondod, hogy fehérjékkel foglalkozom. Ha mondjuk foglalkozik aktívabban sporttal vagy testépítéssel, akkor el tudja képzelni, hogy a fehérje az fontos az izomépítéshez, pont.
Igen, sokaknak itt véget ér a dolog, hogy fehérjét igyenni kell, és emiatt amúgy szeretem inkább azt is mondani, hogy fehérje molekula, mert akkor legalább úgy kicsit már talán másképp behelyezi, akkor nem a fehérje porra gondolnak elsőre.
Tudományosabban hangzik, nem?
Igen, legalább okosabbnak is hangzom a sárt.
Mert emlékszem, hogy amikor a bemutatkozó videódat csináltad, amivel jelentkeztél a Fémlabre, akkor azzal kezdted, hogy a világ legunalmasabb dolgát csinálod, hogy átlátszó folyadékokat pipettázgatsz egyik helyről a másikra. És ezzel én nagyon tudtam azonosulni, mert ugyanezt csináltam annak idején a laborban.
Én szerintem keresztül mentem ott is egy ilyen körön, hogy először arra számítottam, hogy ez rettentő izgalmas lesz, hogy az embernek megvan a kép a fejében, hogy majd ott biztos robbangatni fog és mindenféle színes dolgot, tehát ezt mondtam a videóban is, és aztán pedig rájövök, hogy hát nem annyira, nem tudom, tehát hogy nem annyira ilyen nagyszabású az egész, és nem az van, hogy tényleg ott, mint az őrült tudós így állok, és egy hatalmas nagy vödröket öntögetek egymásba, és minden robban és füstöl, hanem pici-pici pipettákkal így az orrom előtt ügyködök. Aztán azért rájöttem, hogy közben pedig tényleg, ahogy így átgondolom, úgy izgalmas, csak maga a folyamat az nem annyira tud lenni néha.
Mi az, amit igazán izgalmasnak találsz benne? Mik azok az eredmények, amik elhozták már az aha élményt, ha egyáltalán volt ilyen?
Amikor elkezdek valamit, és úgy igazából én abból semmit nem látok, hogy van, de aztán az eredménye mégis kijön. Tehát mondjuk ez a PCR például az tipikus példája, hogy kiveszem a gépből, és én semmit nem látok rajta, és aztán pedig megfuttatom a gélen, megfestem, és ott van, és világít, és ezt tényleg, ezt én csináltam. Annyira jó érzés, amikor így végre meg tudom láttatni azt, hogy ez működött. És csak, hogy az egészet így magától csinálta, és valahogy ez annyira, hogy én csak így elkezdem, elindítom, és ott van, és működik.
Akkor lehet, hogy te vagy most a legjobb ember, ugyanis a PCR az hirtelen az elmúlt napokban, hónapokban nagyon berobbant a köztudatba, amikor az ember hallja, hogy PCR-teszt. Nyilván a COVID kapcsán. Nagyon röviden el tudod mondani, hogy mit jelent az, hogy PCR, vagy mi történik ilyenkor, milyen mintát vesznek, és azt, hogy dolgozzák fel? Csak hogy egy kicsit aktualizáljuk a témát.
Igen, mindenképp. Amúgy, ahol vagyok social médián, ott igyekszem posztolni is erről, mert már olyan emberek, mint én, csak fogjuk a fejünket, amikor így terjednek az infók. A PCR-nek az a lényeg, ez polimeráz láncreakciót rövidít. A polimeráz az a DNS-t tudja sokszorozni, és az a lényeg, hogy nagyon kicsi DNS-ből nagyon sokat tudunk csinálni, és pontosan meg tudjuk mondani, hogy arról a DNS-ről melyik szakaszról akarunk nagyon sokat csinálni.
És akkor ilyenkor összeméred a szükséges hozzávalókat, bekerül ez az egész egy kis készülékbe, ami különböző ciklusokon keresztül végigvezeti. Mi történik ilyenkor?
Melegíti, hűti, mert a DNS-t azt kettő szála van, és hogyha fölmelegítem, akkor azzal szét tudom. Úgy hívjuk, hogy olvadás, szétválik a kettő szál. És utána mind a kettő szára a párját odarakja a polimeráz, tehát lesz kettő DNS-em róla, és akkor minden alkalommal megduplázódik. És akkor a vírus diagnosztikánál pedig ezért nagyon hallottam milyen plegykákat, hogy hát ez befolyásolni lehet, hogyha túl kevésszer ismételjük meg a duplázást, akkor fals negatív lesz. Ez igaz, de hogyha túl sokszor ismételjük meg, akkor meg hát nem lehet fals pozitív, hogyha nincsen vírus DNS bennünk, amit meg akarunk duplázni.
Elég precíz módszer, egyébként elég precíz diagnosztikai módszer. No, de te nem vírusokat keresgélsz folyamatosan, hanem arról kezdtünk el beszélgetni, csak aztán leraktuk a szállat, hogy fehérjékkel foglalkozol. Milyen típusú fehérjékkel, vagy fehérje molekulákkal, hogy tudományosabban hangozzon?
Agyon belül idegsejten belüli fehérjéket, tehát az idegsejten belül ezek a, úgy mondhatnám, hogy így a feldolgozó rendszerek tényleg, mert ezt megtanulja az ember már, ha jól emlékszem, már talán általánosban is említik, de inkább gimiben, hogy van akciós potenciál, és akkor egyik idegsejt, másik idegsejt, és átmegy rajta ez az elektromos jel, csak az idegsejt az így eldönti, hogy ő ezt így szeretné-e fogadni, és szeretné-e tovább küldeni, és esetleg ha legközelebb is küld a másik, akkor ő így mennyire van kedve azt újrafogadni, és ennek a szabályozása az, ami mind ilyen belső molekuláris rendszerek intézik, és ezt szeretnénk jobban tudni, hogy hogy működik.
Erre szokták mondani, hogy oké, de lesz ettől 3,60 forint újra a kenyér. Mi a gyakorlati haszna?
Hát gyógyszertervezés az biztosan mindenképp egyszer, mert fehérje az mindenhol van és minden csinál, és tök jó lenne, hogyha gyakorlatilag így minden fehérjének a szerkezetét egy nap valamikor a jövőbe ismernénk, mert gyógyszert úgy lehet tervezni valamilyen rendszerről, hogyha ismerik magákat, molekulákat.
Nem tudom, hogy mennyire illik előre ellőni azt, hogy mit szeretnél majd abban a 3 percben az akadémián elmondani ebből a témából, mert én láttam ezeket a próba előadásaitokat, és azért voltak elég jó hasonlatok, meg elég érzékletes képek. Valamit szivárogtatsz nekünk most?
Nem szeretnék spoilerezni, nézze meg mindenki, úgy az izgalmas igazán. Ha most ellövöm, akkor minek nézni a streamet?
Nagyon igaza van Annának, 16-án jönnek majd a részletek, de előtte, kicsi a világ, itt van velünk egy visszatérő vendég.
Dr. Erdős Sándor vagyok, a VR doki.
Hát elég nagy rutinod van már a Szertár podcastekben való szereplésben, meg abban, hogy a VR-ról beszélgess. Ugye korábban volt egy egész adás, amiben arról volt szó, hogy hogyan próbáljátok meg VR szemüvegek segítségével az onkológián fekvő beteg gyerekeknek az életét, életminőségét javítani. És tök szerencsés helyzetben vagyok, mert általában mindenkivel úgy szoktuk lezárni a beszélgetést, hogy majd visszatérünk, amikor eredmények vannak, és most visszatértünk, vannak eredményeitek?
Igen, igen, vannak szerencsére. Egy év kutatómunka után sikerült bebizonyítani, hogy tényleg jobban javul a hangulata a gyermekeknek a virtuális valóság hatására, mint hogyha egy egyszerű mobiltelefonos játékkal játszanak. Illetve ami számunkra is meglepő volt, hogy a hányingerük csökken, szóval sikerült elterelni annyira a figyelmüket a gyermekeknek a virtuális valóság segítségével, és ez a 360 fokos immerzív környezettel, hogy tényleg az aktuális testi és szellemi problémáikat ne vegyék figyelembe.
Ez mennyire jó már egyébként, amikor van az embernek valami érzése, hogy szerintem mi fog kijönni a kutatásban, és tényleg az bizonyosodik be, plusz még egyéb pozitív hatásokat is megfigyeltetek ezek szerint. Azt lehet tudni, hogy innentől kezdve akkor kapva kapnak utánatok a kutatási eredményeitek után a különböző kórházak világszerte, hogy igen, ezt mi meg akarjuk csinálni, mert látjuk, hogy működik, vagy itt azért egy hosszabb procedúráról van szó, hogy ez átmenjen a gyakorlatba.
Pont most júliusban volt egy hír, hogy az amerikai FDA, az ottani OGI, sikerült elfogadnia egy terápiás eszköznek egy videójátékot, ami az ADHD-t volt képes gyógyítani, ez a figyelemhiányos zavar, van ennek egy hosszabb neve. De a lényeg, ami lényeg, hogy több év munkája telt abban, hogy ez idáig eljussanak. És mi is azt gondoljuk, hogy ezek kezdeti eredmények, nagyon biztató eredmények, azonban kell még az, hogy tovább elemezzük a hatást, viszont mindenképpen szeretnénk ezzel párhuzamosan beépíteni minden onkológiai centrumba a virtuális valóságot valamilyen szinten, hogy ezáltal is több adatunk legyen, amit tudjunk elemezni.
Nyilván kívülálló vagyok, és abszolút laikus ebben a témában. Azt persze felfogom, hogy tök jó, hogy a gyerekeket ki kell zökkenteni, azért elég sok program foglalkozik ezzel a Bátor tábortól kezdve, akár a ti programotokig. Viszont ez minek minősül, ez egy terápia, amit ugyanúgy engedélyeztetni kell, itt az FDA-t említetted, ami azért erre enged következtetni, vagy ez egy olyan dolog, amit a kórházak nyugodtan bevezethetnek. Gondolom a bohóz doktorokat sem kell előtte engedélyeztetni, hogy ez pozitív hatással van a gyerekekre, de nem tudom, hogy ebben az esetben egy komolyabb dologról van-e szó. Lehet, hogy a komoly itt nem volt a legjobb kifejezés.
Igen, de jó feltoppingat. Szóval mi mindenképpen szeretnénk ezt az egészet szakmai körben megvalósítani, és akár pszichológusokkal, akár orvosokkal, vagy más egy egészségügyi személyzettel együttműködve eljutatni ezt a gyermekekhez. És mint minden olyan dolog, aminek van hatása, annak van mellékhatása is. Szóval nagyon figyelnünk kell arra, hogy például olyan ember kezébe kerül, aki tényleg szakmaian tud ez az egészhez hozzáállni, mert pont az első podcastben, aki akarja, szerintem nyugodtan hallgassa vissza, hogy milyen mellékhatásokról beszéltünk, például a hányinger, fokozódó hányinger, az egyéb olyan dolgok, amik például a izadás, fejfájás, amit előidézhet egy ilyen eszköz. Szóval nagyon fontos az, hogy tényleg szakmai kezekbe kerülve tudjunk eljutni emberekhez, és ezt mérjük is, és ezáltal tényleg egy új terápiás eszközt tudjunk létrehozni. Igazából ez a digitális terápiák csoportban van benne ez a virtuális valóság, ami egyre-egyre nagyobb népszerűségnek örvend szerencsére.
A podcast óta, vagy az előző interjú óta természetesen lediplomáztál, úgyhogy már fiatal orvosként kérdezlek, hogy a kollégáid hogyan állnak ehhez, vagy hogyan érzed azt, hogy hogyan lehet átvinni a kollégáknál ezt a technikát, vagy terápiát, vagy nem tudom még mindig a pontos megnevezést.
Én azt gondolom, hogy egyre könnyebb, mert egyre jobban nyitottabb mindenki a technológiák felé. Főleg most az elmúlt fél évben a járványhelyzet teljesen kinyitotta az emberek szemét azzal kapcsolatban, hogy akár Zoomon is el lehet intézni egy csomó mindent. És ennek kapcsán is szerintem egyre-egyre jobban nyitottabbak. Meg látják ők is azt, hogyha a gyermek tényleg nyugodtabb, a kórházban, és akár hogyha majd az új játékunkkal sikerül egyéb terápiás célokat is elérni, mint például a együttműködés nevelése a kórházban, akkor ők is látják azt, hogy ez számukra is jó, és megéri ez, ahogy a gyermek sokkal könnyebben tud ellenni a kórházban, élni a kórházban.
Ezek voltak a beteg gyerekekkel szerzett tapasztalataitok, viszont itt mondtad, hogy a járványhelyzet miatt azért sokan bezárva érzik magukat, vagy bezárkóztak. Egészséges embereknél ez segíthet?
Én mindenképpen szeretném támogatni mindenkit abban, hogy ha nem is, nincs is otthon egy virtuális valóság szemüvege, de akár az ilyen kartondobozos megoldásokkal, vagy akár egy olyan applikáció, ami mindfulness alapon képes a hangulatot növelni, illetve kicsit így nyugtatni a szervezetet, hogy használják az emberek, mert pont most fog kezdődni egy kutatásunk szeptemberben, ami egyetemistákon fog végződni, és azt fogja vizsgálni, hogy rájuk így a vizsgai időszak okozta stressz, meg az egyetemista életmód okozta stresszt, mennyire képes egy ilyen VR alapú mindfulness csökkenteni. Úgyhogy én biztos vagyok, hogy igen, lesz a válasz az, hogy mennyire az a kérdés számunkra. Úgyhogy tényleg próbálok mindenkit arra ösztönözni, hogy használjunk ilyen technológiai eszközöken.
Én most azon kezdtem mosolyogni, hogy általában felszokták róni ilyen pszichológiai kutatásoknak, hogy egyetemistákon tesztelnek mindenkit, vagy minden ilyen új dolgot, eljárást, és nem mindig van köszönő viszonyban az egyetemistáknak az attitűdje, a hozzáállása mondjuk az általános népességgel. Nálatok fenyegethet ilyen veszély, hogy esetleg a munkahelyi stressz az tök más, mint amivel mondjuk egy egyetemista szembesül?
Természetesen, de az onkológiai betegcsoportot nem is akarjuk összemosni ezzel az egyetemista betegcsoporttal. Az elmúlt években szerintem mindenki látta, hogy mekkora nyomás nehezedik az egyetemistákra. Akár mindenféle ilyen headline cikk volt arról, hogy öngyilkosságot követtek el, vagy mély depresszióba kerültek. Sajnos nálunk a Semmelweis Egyetem is óriási várólista van a nyitott terápiákra, ami ingyenesen elérhető a hallgatóknak, és ennek kapcsán szerintem muszáj lépnünk, hogy az egyetemistáknak is elérhetővé tegyük a foglalkozásainkat, ami már láttuk, hogy a kórházban működik, akkor mindenféleképpen azt várjuk, hogy mindenféleképpen működni fog az egyetemisták körében is, és nekik is segíteni ezzel kapcsolatban. Főleg így a járványhelyzet okozta bezártsággal.
Ez nagyon fontos volt, amit mondtál, úgyhogy a linket szerintem be fogom rakni majd a podcastnek a leírásába, meg természetesen a legutóbbi interjúnknak a linkjét is, ha valaki nem hallotta, vagy újra meg szeretné hallgatni. Nagyon röviden, mi az, amiről beszélni fogsz majd az akadémián 3 percben?
Pont jó, hogy most érkeztünk meg ehhez a témához, mert pont ezzel az OncoVR Plus foglalkozás kapcsán, ami a egyetemistákat fogja érinteni, azzal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy mit éltem meg a kórházban, és hogy igazából mit nem éltem meg, hogy a gyermekek kórházi mindennapjait sohasem tudtam átélni, és a tavaszi karantén helyzet kapcsán mire jöttem rá, és hogy hogyan tudtam ezeket a hatásokat, ezt a szorongást és bezártságot csökkenteni a technológia és a virtuális valóság segítségével.
Nagyon ügyesen nem árultad el a konkrétumokat, úgyhogy remélem, hogy sokakat fogunk majd 16-án is a képernyők elé szegezni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Sanyihoz hasonlóan a következő versenyző Vékony Kata is szerepelt már a szertáron, bár nem podcastben, hanem a Memo Science and Innovation-nel közösen szervezett kvízjátékunk a Ha jobban belegondolsz egyik adásába hozott kérdéseket. Apropó, már dolgozunk a következő évadon, úgyhogy szeptember végén, legkésőbb október elején indulunk. Na de most vissza a fémlephez.
Kata vagyok, kutyológus, az ELTE PhD hallgatója.
Hát igen, az ELTE-n azért eléggé otthon vannak kutya témában már, ami az etológusokat illeti, bár úgy rémlik, hogy amikor a múltkor leetológusoztalak valahol, talán pont a Ha jobban belegondolsz van, akkor mondtad, hogy nem, az nincsen benne a diplomádban.
Ez pontosan így van, etológus majd akkor leszek, ha megszerzem a PhD-t. Én jelen pillanatban egy biológus vagyok, ökológia, evolúció és konzerváció biológia szakon.
Mondjuk ez is elég jól hangzik, de most akkor kifejezetten kutyákkal foglalkozok, kutyaetológiával. Mi az, ami igazán érdekel velük kapcsolatban?
Hát jelenleg, amit kutatok, illetve kutatni fogok, az az együtt élő kutyák szociális dinamikája, azaz amikor egy családban több kutya van, akkor hogyan alakul a kutyák közötti kapcsolatrendszer.
Lehet erről már tudni valamit, vagy ez annyira távlati terv, hogy mivel foglalkozol, hogy még csak a kutatási tervet rakjátok össze, és még csak kíváncsi kérdőjelek között lavíroztok?
Hát azért nagyon sok háttér van, amit erről tudunk már, amit mások kikutattak. A saját kutatásunk az még nem kezdődött el, van egy kérdőív, amit már majdnem összeraktunk, és nem sokára mindenki, akinek több kutyája van, kitöltheti.
Na akkor lehet, hogy ebbe én is be fogok csatlakozni, viszont ha valakinek több kutyája van, akkor biztos, hogy vannak tapasztalatai. Miért kell ezt még egyetemi szinten is kutatni? Nem elég az, hogy a gazdák megosztják egymással a tapasztalataikat, hogy mire kell odafigyelni, meg mire nem?
Nagyon érdekes alapvetően az, hogy az együtt élő kutyák, azok nagyon családi kutyák, kimondottan családi kutyák, nagyon speciálisak abból a szempontból, hogy bármely más állattal, akár még a szabadon élő ugyanúgy Canis familiaris kutyákkal szemben is, tök máshogy alakulnak a viszonyaik nekik, így ők nem versengenek ilyen erőforrásokért, meg nem tudom, nem kell szarvasra vadászniuk a csoportban, meg ilyenek, és ettől függetlenül ők szociális állatok, tehát hogy valamilyen szociális rendszert kialakítanak. És ez hatással lehet a konfliktusokra a kutyák között, illetve hatással lehet a kutya-gazda kapcsolatokra is. Plusz az ember, mint a gazda, nagyon erősen bele tud szólni ezeknek a kapcsolatoknak az alakulásába.
Már aki bele tud szólni.
Mindenki beleszól, csak legfeljebb nem tud róla.
Viszont ez nagyon érdekes, amit mondtál, hogy összevethetők vadon élő kutyákkal, gondolom mondjuk dingókkal, vagy nem tudom, kóborkutyákkal akár. Ezek szerint ez nem a háziasításnak a következményeként alakult így ki, vagy ezzel nagyon messzire megyek mondjuk farkasokhoz, akkor közelebb állnak a vadon élő kutyák ebből a szempontból, mint például a házi kutyák, a családban tartott kutyák, vagy az egy harmadik kategória itt ezen belül?
Vadon élő kutyáknál amúgy nem a dingókra gondoltam, mert ők is nagyon érdekesek, hanem kimondottan ezekre a párja kutyákra, akik Balin például, ők nagyon divatosak, a Balin párja kutyák élnek, és ők is tök mások, mint a farkasok, tök mások, mint a családi kutyák, tehát hogy ez három nagyon, nagyon érdekes kutyaféle.
Az, hogy hogyan lehet beleszeretni a kutyákba, azt én megtapasztaltam magamon így körülbelül 8 évvel ezelőtt, amikor az első kutyámat befogadtam, de nálad hogy jött ez a szenvedély?
Hát nálam ez nem 8 éve jött, hanem 12 talán, amikor még villamosmérnök megtanultam, illetve hát éppen rájöttem, hogy én nem leszek villamosmérnök. Kicsit kiakadtam, hogy akkor most mit kezdjek az életemmel, és akkor így örökbe fogadtam egy kutyát, hogy az legalább eltereli a figyelmemet a rossz dolgokról, és egyszer csak azt vettem észre, hogy így a kutyák érdekelnek. Nagyon.
Viszont ennek ellenére nem a kutyákat tanulmányozzátok, hanem a gazdáktól kértek visszajelzéseket, legalábbis a te kutatásodnál. Erre enged következtetni, hogy most épp kérdőív összeállításon dolgoztok.
Első lépésként a gazdáktól kérünk visszajelzéseket. Nagyon hasonló módon, mint a kisgyerekkutatásnál, ugye a szülőkkel töltetnek ki kérdőívet, de utána reményeink szerint rengeteg gazda szeretné majd behozni a legalább 2 kutyáját a tanszékre, és tudunk viselkedéses vizsgálatokat is végezni.
Na lehet, hogy majd én is benevezek az én 2 kutyámmal, és akkor hozzájárulhatok itt a tudomány fejlődéséhez. Viszont tök jó, hogy mondtad a kisgyerekkutatásokat, mert volt szó azt hiszem 2 adásban is babakutatásról nálunk itt a Szertár Podcastben. Vannak párhuzamok?
Ó, rengeteg párhuzam van. Persze szokták azt mondani, hogy a kutya kognitív képességei hol másfél, hol 2, hol 3 éves gyerekekhez hasonlítható, persze attól függ miben. Hol másfél, hol 2, hol 3 éves kisgyerekekhez, emellett ugye a kötődésüket is szokták a kutyagazda kötődést kisgyerek-anya kötődéshez hasonlítani. Itt rengeteget beszélnek mindig az oxitociról, ami amúgy egy nagyon-nagyon kutatott hormon, és mind a gyerek-anya kötődésben, mind a kutya-gazda kötődésben komoly szerepe van.
Ó, akkor szorosabb a kapcsolat, mint elsőre gondolnánk ezek szerint. A többiekkel, akikkel beszélgettem eddig, FameLab résztvevőkkel, kértem őket, hogy lehetőleg ne spoilerezzenek túl sokat az előadásukról, de egy kicsit felvillantott, hogy mi az a témakör, amivel majd az akadémián fogsz 3 percben zsűrit és közönséget lenyűgözni?
Ó, én már spoilereztem. Erről a szociális kapcsolatokról a kutyák között fogok beszélni.
Szuper, de legalább nem fejtette ki nagyon mélyen a részleteket, úgyhogy lesz miért izgulnunk majd 16-án. De ha valaki a kutyák lelki világa mellett az emberekével is ismerkedne, nem kell csüggednie. A mai utolsó vendég következik.
Bőti Molnár Kinga vagyok, és most fejeztem be
tavasszal a pszichológia szakot a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, és szeptemberben pedig a szervezet és munkapszichológia szakon folytatom a tanulmányaimat a BME-n.
Azt hittem, hogy aki pszichológusként végez, annak az az álma, hogy terápiában dolgozhasson majd, aztán jöhessenek hozzá a páciensek rengeteg pénzért, és segíthesse az embereknek az életét és továbblépését. Nálad nem ez van, vagy nem ez motivált, hogy erre a pályára menj?
Egyrésztről erre az a válaszom, hogy a szervezet és munkapszichológiában is lehet elég jól keresni. A másik, másik része pedig az, hogy engem jobban érdekel a pszichológiának az a területe, ami egy kicsit mozgalmasabb, nem feltétlen az 1:1-es terápiát szeretném hosszú távon csinálni, hanem inkább egy kicsit pörgősebb ilyen szervezetfejlesztési, akár tudománykommunikációs, ilyesmi területeken szeretnék elhelyezkedni majd.
Azért ez a szervezetfejlesztés nekem egy ilyen nagyon érdekes bűvszó, amit hallok nagyon gyakran több helyről, de nem igazán tudom elképzelni, hogy milyen szerepe van itt egy pszichológusnak, és ez hogy néz ki. Tehát leülsz egy csapat munkatársal, és próbálod rávezetni őket, hogy hogyan tudnak hatékonyabban dolgozni, vagy inkább háttérmunkákat csinálsz ilyenkor?
Ennek az egyik legbevettebb és leginkább gyakorlati formája az a tréning-orientált szervezetfejlesztés. Ez, ami napjainkban a leginkább elterjedt. És hát ez úgy működik, hogy vannak nagy szervezetfejlesztő cégek, akik különböző programokat hirdetnek meg az ő oldalaikon, és a pszichológus igazából, aki nekik dolgozik, annak pedig az a dolga, hogy összeállítsa ezeket az akár mondjuk csapatépítés központú, vagy munkamotiváció fejlesztés, vagy kiégés megelőzés, tehát lehet különböző témája, ezerfajta, hogy mi az adott cégnek az aktuális fókusza, és akkor azt szerint összeállítják a programjukat, és mondjuk létrehoznak egy kétnapos tréninget, amin részt lehet venni a vezetőknek, a középvezetőknek, vagy akinek éppen a cég úgy gondolja, hogy szüksége van erre az adott tréningre.
Most mondanám, hogy ez a kiégés egy nagyon aktuális téma, mert nagyon sok ismerősömnél találkozom vele, de lehet, hogy csak azért, mert abban a korban vagyunk, hogy eddigre az ember már eljut a karrierjében arra a pontra, ahol kiég. Ez meghatározható, hogy ez hol következik be, vagy ez nekem érzésre van úgy, hogy ilyen 35-40 körül ez elér mindenkit szinte.
Hát ugye ez egy összetett folyamat. Alapvetően nyilván az is számít, hogy minél több évvel dolgozik valaki ugyanavval, annál könnyebb eljutni arra a szintre, hogy megunja a munkáját, vagy adott esetben nem talál már újabb kihívásokat, nem elég színes számára az a terület. Ugyanakkor nyilván ez egyénfüggő is, munkahelyfüggő is, lehet, hogyha az adott munkahely az elég jól ráfekszik arra, hogy az embereket motiválja, vagy megfelelő célt helyezzen eléjük, vagy egy olyan közösséget létrehozzon, amiben jól érzik magukat a dolgozók, akkor sokkal kevésbé jelenik meg ugyanabban a korban a kiégés. Nyilván ez egyébként területfüggő is valamennyire, mert például azt tudjuk, és ez benne is volt a kutatásomban, hogy a humán specifikus szakmákban, tehát ahol emberi kontaktussal dolgozik az ember, ott sokkal gyakoribb a kiégés.
Komolyan, én pont úgy gondoltam volna, hogy ott, ahol emberekkel dolgozik az ember, ott azért elég sok inger éri ahhoz, hogy ne égjen ki olyan hamar, szemben azokkal, akik mondjuk egy labor mélyén ügyködnek, vagy valami nagyon elzárt helyen.
Nem, érdekes egyébként, hogy tényleg ahol emberi, napi szinten emberi kontaktus van, az sokkal gyakoribb, vagy hamarabb jelenik meg a kiégés, például az egészségügyben, vagy akár a vendéglátásban, én például a vendéglátásban dolgozókkal foglalkoztam, vagyis hát az volt az egyik kérdőívnek a témája, és ez azért is van, mert ugye a kiégést úgy is definiáljuk, tehát három összetevőből áll össze, és abból az egyik a depersonalizáció, ami ugye az embereknek a személytelenítése, és az ugye nyilván akkor jelenik meg, hogy az ember nagyon sokat foglalkozik más emberekkel.
Hát világos, tehát egy idő után minden ember, aki jön szembe, ugyanaz a szürke tömegnek a része, aztán nem tudok odafigyelni rá rendesen, vagy?
Kicsit igen, vagy kicsit inkább ez talán panaszkodtak a barátait, hogy elmentem az orvoshoz, és úgy voltam kezelve, mintha tárgy lennék, vagy mintha csak egy darab húsból lennék, vagy ilyesmi, és talán ez az, ami inkább ezt a depersonalizációt jelenti, hogy így mint hogyha nem a személyisége lenne a fontos az illetőnek, tehát a személytelenítés ilyen formában.
Aha, hát ez nem tűnik túl viccesnek, ehhez képest viszont a FameLab mesterkurzuson pont, hogy a humorról beszéltél, illetve ennek a kiégésnek a kapcsolatáról.
Igen, mert én a kutatásomban azt az összefüggést vizsgáltam, hogy a különböző humorstílusok azok mennyiben függnek össze a kiégéssel, illetve melyik az a humorstílus, ami talán egy negatív összefüggést mutat. Ugye ez azt jelenti, hogy nem tudok 100%-osan olyan következtetést levonni, hogy ha én ezt a humorstílust alkalmazom, akkor nem fogok kiégni, de azt tudom mondani, hogy van egy fordított kapcsolat a kettő között, és azok, akik ezt a humorstílust alkalmazták, azok kisebb mértékben mutatták a kiégés tüneteit vagy jeleit.
Mi ilyenkor vicceket, meg mémeket mutattatok az embereknek, és néztétek, hogy mennyire röhögnek, vagy
nekem ez volt az eredeti tervem egyébként, ezt így zárójelben megjegyzem, hogy én eredetileg ezt terveztem, de sajnos ez végül nem lett megvalósítva. Kicsit nehéz lett volna a tudományos, illetve a technikai háttért létrehozni. Egyébként később én még lehet, hogy ezt megpróbálom azért mégiscsak valamilyen formában megvalósítani.
Beneveznék rá.
De ez kérdőíves módszerrel zajlott, tehát igazából vannak már validált kérdőívek arra, hogy meg tudják mérni az embereknek a kiégését, úgymond, és azt, hogy melyik humorstílust használják az ismert 4 humorstílus közül.
Mik ezek a stílusok? Ez a 4 humorstílus, hogyan lehet? Soha nem gondolkodtam azon, hogy egyáltalán lehetek kategorizálni azt, hogy én mondjuk mibe tartozom, vagy melyiket szeretem leginkább. A nagyon abszurd dolgokat, azt szeretem, meg a jó fekete humort.
Talán úgy csoportosítjuk, hogy 2 csoportba, és mind a kettőben van 2-2. Az egyik az adaptív, úgymond az én értékelő, illetve a kapcsolatépítő humorstílus, és van a másik kettő, az én leértékelő, és az agresszív. Ugye az agresszív az kicsit így másoknak a kifigurázása a saját szórakoztatásunkra, az én leértékelő az a saját magunk lealasonyítása, tehát mondjuk azon nevetni, hogy már megint nem tudom, elrontottam a matek ZH-mat, és hogy mennyire béna vagyok, csak egy csomó humorista volt, aki ezt a humorstílust alkalmazta például, hogy saját magát nevettette ki a közönséggel, úgymond, az én védő, illetve a kapcsolatépítő humorstílus. Bocsánat, kicsit nehéz így a magyar fordításokat jól elmondani, mert ezeket angolul sokkal jobban megtanultam, meg sokkal jobban vannak talán definiálva. Szóval az én védő humorstílus az, ami végül egyébként a legerősebb negatív kapcsolatot mutatta a kiégéssel, és ez az élet abszurditásán való nevetés képessége, az, hogyha valaki, nem tudom, ki tudja figurázni az ilyen nehéz helyzeteket, tud valami szórakoztató találni egy problémában, vagy ilyesmi.
És mi a negyedik humor stílus?
A kapcsolatépítő humor, az, ahogy a neve is mutatja, igazából talán az ember önmagának a népszerűsítésére, illetve a szociális kapcsolatok építésére vonatkozó humor stílus.
Ez volt a Szertár Podcast 188. adása. Jövő héten folytatjuk a FameLab magyarországi döntőseinek bemutatását. A nemzeti döntő 16-án délután 5 órától lesz majd. Pontosabb részleteket a járványügyi helyzet kiszámíthatatlansága miatt a következő adásban szivárogtatok majd. Kövesd a British Council, az MTA és vagy a Szertár Facebook oldalát, és biztos, hogy nem maradsz le semmiről. Na meg persze iratkozz fel erre a podcastre SoundCloudon, Spotify-on, iTunes-on, vagy azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is használsz. Én például Podcast Addictet szoktam, de ez csak személyes preferencia, meg mert lusta vagyok más keresni. No, mára ennyi, jövő héten folytatjuk, legyen szép heted, szia!